Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a sportértéket itt a Trend FM-en, vendégem pedig a telefonon a túlsó végéről, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetője Horváth Zoltán. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Már visszatérő vendég vagy itt nálunk, a hallgatók megszokhatták, hogy sokat beszélünk a sportfogadásról, mint üzletágról, mint szegmensről, amely egyébként összességében a lottótársaságnak is a bevételeinek hát egy ilyen 50%-át elviszi, úgyhogy ez egy folyamatosan bővülő, egyre nagyobbra duzzadó üzletág, a sportfogadás népszerűsége idehaza is meglehetősen töretlen, és azt gondolom ennek a népszerűségnek adna egy újabb löketet az, hogy most megújult igazából a sportfogadási felület, online sportfogadási felület a Szerencsejáték ZRT-nél. Itt a design elemeken túl milyen újításokról van szó?
Nagyjából úgy lehet megfogalmazni, hogy az elmúlt időszakban olyan új fogadási eseményeket tudtunk kínálni. Annyi új sportág, bajnokság és fogadási lehetőség jelent meg a kínálatban, hogy ezt mindenképp le kellett már követni az online fogadási platformunkon is. Elsősorban arra gondolok, hogy évről évre olyan új fogadási lehetőségeket kínálunk a fogadók számára. Mondjuk tavaly évben például a krikett, a sumo vagy a kickbox is felkerült az ajánlatba. Újabb és újabb fogadási piacokat aktiváltunk, elindítottuk az e-sportot. Tehát mind-mind ez oda vezetett, hogy egy időben most már körülbelül olyan 100 és 200 ezer közötti fogadási eseményt próbálunk meg kínálni, és a Tipmix Pro weboldala is ezt próbálja meg megvalósítani, hogy ezt az irdatlan mennyiségű adathalmast úgy juttassa el a fogadók számára, hogy ők minél gyorsabban, minél könnyebben eljussanak a fogadások megtételéhez szükséges adatokhoz.
Kicsit már túl sok volt az esemény, és le kellett tisztázni a felületet, hogy minél egyszerűbben át lehessen látni ezt az egész nagy fogadási forgatagot, ami rendelkezésre.
Így van, ez az egyik oka. A másik oka meg az nyilván, hogy az online felület dinamikusan változik. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy most sikerült ezt az új oldalt aktiválnunk, de én már elégedetlen vagyok, már szeretném azt, hogy még azokat a fogadó igényeket, amik most folyamatosan beérkeznek az új oldallal kapcsolatban, azokat is minél előbb próbáljuk meg kielégíteni. Úgyhogy én abszolút egyet tudok érezni az ügyfelekkel, akik azt mondják, jó, sikerült most már megvalósítani azt, hogy minden információ, ami nekem kell, ott van a szelvényen, látom az élő közvetítést, be tudom jelölni a kedvenceket, és akkor sokkal gyorsabban megtalálom ezeket, de ő már szeretné azt, hogy így jelölje be, úgy jelölje, stb. És ezek mind jogos igények, tehát mi folyamatosan próbáljuk értékelni ezeket a beérkezett véleményeket, és próbálunk fejlődni, fejleszteni. Én magam is próbálom a csapatot ebbe az irányba lökni, és most egyre több erőforrást próbálunk erre a területre is összpontosítani, hogy ezeket az innovatív fejlesztéseket minél gyorsabban le tudjuk menedzselni. Ugye a 2020-as év erre is teret adott, ugye ismerjük a körülményeket, az online tér felé terelődött a fogadási aktivitásnak egy jelentős része, gyorsan kellett nekünk is új termékeket, új alternatív termékeket bevezetni, amelyek például a sportok leállása idején mégis tudják elégíteni azt a keresletet, amely ugye a fogadók részéről jelentkezik, és ennek volt első lépése például az e-sport, és a következő lépése pedig a virtuális fogadás lesz, ami terveink szerint még a foci EB előtt piacra tudunk vinni. De visszagörjük egy kicsit az online oldalunkhoz, tehát elsősorban az volt a cél, hogy a fogadói igényeket kielégítsük, hogy az ügyfél élmény az minél jobb legyen, és ezért van most már lehetőség. Talán ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy sokkal nagyobb a személyre szabottságnak a lehetősége, tehát egy ügyfél sokkal rugalmasabban tudja beállítani az oldalnak különböző paramétereit, az ő igényének megfelelően minél gyorsabban és minél zökkenőmentesebben tudja megtenni a fogadásait. A másik dolog pedig nyilván a szolgáltatási szintet is próbáltuk növelni, hogy azokat a szolgáltatások, amik azt támogatják, hogy minél zökkenőmentesebb legyen ez a fogadási folyamat, ezeknek a szintjét tudjuk emelni, tehát nyilván az úgynevezett animált eredménykövető funkció, vagy a stream szolgáltatás terén is próbáltunk fejleszteni.
Az ilyen fejlesztéseket mi szokott elsősorban indukálni? Figyelitek a nemzetközi hasonló sportfogadási társaságoknak a felületeit, hogy ott hogyan néznek ki a különböző funkciók, vagy éppen, hogy azt szokta elindítani a fejlesztési hullámokat, amire te is utaltál, hogy írnak az ügyfelek, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha ez meg az a funkció átláthatóbb lenne, személyre szabottabb lenne, könnyebben tudnám átlátni a saját tételeimet, a saját tippjeimet, szóval, hogy az ügyfél visszajelzések, vagy a nemzetközi trendek a meghatározók.
Mind a kettő, tehát mi is ismerjük a piaci trendeket, nyilván nem árulok el titkot, hogy mi is figyeljük a konkurenciát, látjuk azt, hogy a versenytárs irodák hogyan viselkednek a piacon, és az ügyfelek is látják ezt. Tehát az ügyfelektől sok olyan visszajelzés érkezik, amit máshol láttak, máshol tapasztaltak, hallottak róla. Természetesen vannak teljesen egyedi ötletek is, amiket ők találnak ki. Ez nagyjából ez a két bázis, amiből táplálkozik a mi fejlesztési tevékenységünk. És ahogy te is említetted, valóban az SRT árbevételének most már több, mint a fele, ugye friss adatot is tudok mondani az idei eltelt 5 hét után, azt mondjuk nagyon gyorsan 53%-a az árbevételből az a fogadási termékekre érkezik, és idén is hát egy kétszemélyű növekedést szeretnénk elérni. Nyilván emlékszem, amikor tavaly hasonló időszakban február közepén beszélgettük, és akkor is arról kérdeztél, hogy mire számíthatunk ebben az évben. Nyilván ez egy páros év volt, számoltunk akkor még foci EB-vel, meg olimpiával, meg nívós sportesemények garmatával. Ezt most újra elmondhatom, sajnos. Ugye az történt, hogy tavaly átkerültek idei évre ezek az események. Én nagyon bízom benne, hogy mind a foci EB-t, mind a nyári olimpiát rendben meg tudják rendezni, és a többi nagy versenysorozat is terv szerint tud haladni. Ebben az esetben azt gondolom, hogy mi egy nagyon vonzó és jó fogadási terméket tudunk majd nyújtani mind a bolti, mind az online fogadóink számára.
Mit gondolsz egyébként, idején ugyebár foci EB és olimpia lesz, ahogy arra te is utaltál rá, szedjük ketté ezt a két eseményt, először beszéljünk egy kicsit az Európa bajnokságról, kint lesz a magyar válogatott, és 2016-ról már vannak, lehetnek tapasztalataitok arról, hogy önmagában a magyar szereplés egy foci EB fogadási számait mennyivel dobja meg, és ennek tükrében ti mire számítotok? Egyáltalán az a jellemző, hogy a magyar meccsek abszolút viszik a prímet az EB-ken, vagy azért még mindig az van, hogy például a fináléra, az elődöntőre fogadnak a legtöbben. Mennyire mozgatja meg a piacot az, hogyha kint vannak a magyarok egy világversenyen?
Hát igen, viccesen most már azt mondhatnánk, hogy a magyar labdarúgó válogatott stabilan EB résztvevő. Ugye nagyon örülök, hogy 2016 után újra sikerült kvalifikálni a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságra. Úgyhogy, ahogy te is mondtad, a 2016-os időszak számunkra nagyon jó tapasztalás volt, és valóban akkor azt mondtuk, hogy minden várakozásunkat felülmúlta az, hogy mennyire érdeklődtek a magyar fogadók a labdarúgó EB mérkőzései iránt. Gyorsan visszakerestem az akkori adatokat, és nagyon érdekes volt, hogy a csoportmérkőzések között az első három, tehát a legnépszerűbb, legfogadottabb esemény az a magyar válogatottnak a három csoportmérkőzése volt. A magyar-belga és a magyar-portugál mérkőzések, ugye a belga az már egy kikimecs volt, ugye ez a kieséses szakaszban volt, dobogóra kerültek, egyből a döntő, tehát a portugál-francia döntő az, ami népszerűségében meg tudta előzni ezeket, de azt ugye úgy kell elképzelni, hogy akkor három napig csak szinte azt az egy meccset lehetett már fogadni, mert már nem volt több mérkőzés. Tehát ez mindenképp azt mutatta, hogy nyilván a magyar érdekeltségű esemény az sokkal népszerűbbé teszi az adott világeseményt, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon nagy várakozásokkal tekintünk az idei foci EB-re. A 16-os EB-hez képest most azért lényegesen keményebb csoportba kerültünk.
Igen, az érdekes lesz, mert aki valószínűleg racionálisan gondolkozik és pénzt szeretne nyerni, és félreteszi a szív kérdéseit, akkor az valószínűleg a csoport ellenfeleinkre fog mondjuk nagyobb összegeket felhelyezni. Ezt most így valljuk be.
Meg ez se egyértelmű. Nyilvánvaló, hogy persze, tehát papíron lényegesen erősebb ellenfelekkel kell majd megküzdenünk, de ahogy a 2016-os EB kapcsán láttuk, nagyon jelentős az a kör, aki bízik a magyarokban. Ugye 16-ban ráadásul nem is kellett csalatkozni, tehát ott nagyon szép eredményeket értünk el. Itt most arra is lehet gondolni, hogy fogadási szempontból persze nem csak arra lehet fogadni, hogy a magyar válogatott megveri ilyen Németországot, vagy Franciaországot, hanem ilyen rész eredményekre is lehet fogadni, hogy legalább rúg gólt, hogy a fél időben esetleg még jól áll, ne adj Isten, egy döntetlenre képes, ami már siker lehet. Mi is azzal készülünk, hogy egy csomó olyan fogadási lehetőséget fogunk nyújtani, ami kifejezetten a magyar csapatra, vagy a magyar csapat egyes játékosainak a teljesítményére vonatkozik. Tehát például arra, hogy hogy a csoportban hány pontot szerzünk, vagy hány gólt szerzünk, meddig jutunk, vagy egyáltalán hanyadik helyen végzünk a csoportban, ki lesz a legügyesebb játékosunk, a legtöbb gólt, melyik játékos szerzik. Tehát olyan magyar specifikus fogadási lehetőségekkel fogunk készülni, amit én azt gondolom, hogy mindenképp megnyitják annak a lehetőségét a játékosok előtt, hogy valami plusz tegyenek még a mérkőzés közvetítésnek követése mellé. Hát nem csak és kizárólag azt kell eldönteni, hogy hú, megverjük-e a németeket. Ettől független is lehet még valamilyen szinten jövedelmező fogadást kötni. És hadd kössek át rögtön ide, mert ugye most nagyon jó analógia az, hogy ugye a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és ott sem akármilyen csapatokkal játszott. Ugye a tavalyi évnek a kiemelt eseménye, mint általában minden évben a Bajnokok Ligája döntője, az szokott a legnépszerűbb lenni, ez már évek óta így van. Kivéve a 2020-as évet, amikor a Fradinak két meccse is beelőzte a Bajnokok Ligája döntőjét, tehát egy például egy Barcelona-Fradi és egy Juventus-Fradi mérkőzés, sokkal több tét érkezett be a Tipmix Pro oldalán, mint a Bajnokok Ligája döntőjére. És emlékszem én, hogy a Barca-Fradi meccsen, ugye az volt a csoportkörben az első mérkőzés, óriás, tehát elképzelhetetlen komoly összegek érkeztek a Fradira. Nagyon-nagyon bíztak a csapatban, ugye a Barca akkor nem is volt a jó padban. Nyilván a végeredmény az lett ami, de aki látta a mérkőzést, azért ott az elején ott voltak olyan...
Volt egy kapufánk is.
Volt egy lesgó, a kapufa, stb. Amivel az ember azért elgondolkodott, hogy mi lett volna, ha mondjuk egy vagy akár mind a kettő bemegy. Láttunk már olyat, amikor egy ilyen eredmény alakulása, az nem biztos, hogy jól tudta lereagálni az esélyesebb csapat. Tehát én azt várom, hogy az EB kapcsán is nem kell attól tartanunk, hogy mindenki csak és kizárólag a magyarok ellen fog fogadni.
Térjünk át az olimpiára, ott egyértelműen csak attól függ a fogadási aktivitás, hogy meddig van akár egy egyéni, vagy egy akár egy csapatsportban magyar résztvevő a parketten?
Ez nyilván nagyban meghatározza, és itt azt gondolom, hogy a fogadás szervezőnek is nagy a felelőssége, hogy megtalálja-e, tudja hangsúlyozni azokat a fogadási lehetőségeket, amikre tényleg igény van. Nyilván több olimpiát is már sikerült nekünk lebonyolítani a fogadási szempontból. Azt látjuk, hogy az olimpia a foci EB-hez képest nyilván sokkal összetettebb esemény, párhuzamosan zajlik több sportág, egy időben zajlanak. Nem olyan könnyű követni, mint például a foci mérkőzéseket, amikor egy EB-n egy napon három meccs egymás után, de hogyha pont azokat, amikre a leginkább érdeklődés van, azokat ki tudjuk emelni, és azokra rá fel tudjuk hívni a figyelmet, itt főleg ugye a éremesélyes magyarokról van szó, vagy azokra a csapatokról, akik valamilyen sikerre számíthatnak. A magyarok mellett meg nyilván a nagyobb nevekre, az ismertebb nevekre lehet érdekes fogadási lehetőségek kínálni, akkor azt gondolom, hogy az olimpiában is van lehetőség, de úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a foci EB-hez képest az olimpia az lényegesen több munkával jár a részünkről, és sokkal nehezebb látványos eredményeket elérni, mint például a labdarúgásban.
Azok, akik az SRT oldalán szeretnék akár az EB, akár az olimpia eseményeit streamen követni, ők mire számíthatnak? Egyáltalán most hogyan néz ki a piac, mennyire tudtok majd széleskörűen szerezni ilyen stream jogokat?
Igen, ez is egy külön iparág már, ami folyamatosan fejlődik. Egyre több stream szolgáltatóval veszük fel mi is a kapcsolatot. Ez nagyjából úgy történik, mint a hagyományos tévéközvetítési jogok, hogy ezek a szolgáltatók felvásárolják a sportszövetségtől az online fogadási, tehát ez egy speciális terület, az online fogadási stream jogokról beszélünk. Tehát ez a fogadó irodák oldalain elérhető online közvetítéseket jelenti. És nyilván, amit a tévé közvetít, amit mindenki elér amúgy, ott nincs igazán nagy érték ebben. Itt azok a stream közvetítések jelentenek komoly értéket számunkra is, amit csak és kizárólag ezen az oldalon, a mi oldalunkon keresztül lehet elérni. Tehát ebből a szempontból a foci EB és az olimpia az nem egy jó példa, mert azt könnyen elérheti mindenki. Nem is vagyok egyébként biztos abban, hogy annak az online fogadási streamelésével kapcsolatos jogok már értékesítésre kerültek, tehát hogy az olimpiai bizottság, illetve az UEFA-ben az esetben értékesítette ezt. Magyarországon azt gondolom, hogy a nagyon jó a sportcsatornákkal való lefedettségünk, ez is segíti nagyjából a mi működésünket, hogy majdnem mindenről lehet már tévéközvetítést elcsípni a magyar csatornákon keresztül, amire pedig nem arra, mert pedig mi próbálunk ilyen online stream jogok vásárlásával közvetítést biztosítani a játékosok számára.
Ez a stratégiátok szerint akkor inkább azokra az eseményekre próbáltok nagyobb erőfeszítést belefektetni, hogy stream jogot szerezzetek, amik egyéb más forrásokon, mondjuk televízión nem érhetők el?
Így van, nekünk az jelenti az értéket, amit máshol nem lehet követni, amit csak nálunk lehet követni, és olyan időszakban, amikor nincs lesz, ezért kiemelt időszak, például a streamelés szempontjából a délelőtti időszak, vagy a kora délutáni, amikor amúgy nem nagyon van sportközvetítés, amit el lehetne érni. De természetesen nem mondunk le arról, hogy mit tudom én, például a foci EB-t, olimpiádnak a közvetítését, azt azért természetesen el fogjuk helyezni a mi oldalunkon is, tehát az MTVA-s közvetítéseket, azokat van jogunk használni a mi Tipix TV-nken például, tehát az is egy ilyen stream szolgáltatás, amit az értékesítőhelyen fogadók részére biztosítunk. Azt látjuk, hogy, és ez a fogadási adatokban is megmutatkozik, hogy egy élő fogadás esetében népszerűbb tud lenni még egy ázsiai kosárlabda bajnokság is, hogyha arról jó időben stream szolgáltatást tudunk nyújtani. Egyébként is el lehet mondani összességében, hogy az élőfogadás jelentősége az folyamatosan bővül. Ugye tavaly évben már 63%-a volt a Tipix Pro árbevételének az élőfogadás, és ezért van az, hogy a szolgáltatások terén is próbálunk ehhez az élőfogadási tevékenységhez különböző olyan szolgáltatásokat, támogató dolgokat nyújtani, amikkel tovább tudjuk erősíteni. Ugye elsősorban az online térről beszéltünk, de az offline, a bolti fogadások terén is ugye digitalizálódunk, ott is Tipix TV-n keresztül adunk adatokat, információkat, közvetítést, ott is lehetőség van már szelvény nélkül ilyen digitális formában összeállítani a szelvényeket és úgy játékba küldeni, tehát mindebben az irányban mutat, hogy egy ilyen nagyon felgyorsult, nagyon sok adatot szolgáló, nagyon sok információt nyújtó iparágban hogyan tudjuk ezeket az adatokat úgy fokuszáltan eljutatni a fogadókhoz, hogy ne nyűg legyen ezt a sok információt összerakni, hanem minél előbb oda kerüljön eléjük.
Pár szó még a végén a felelős játékszervezéstől. Azzal indítottunk, hogy megújult a sportfogadási felület. Hogyan tudjátok azt például garantálni, vagy ezzel az új felülettel jobban tudjátok-e azt garantálni, hogy tényleg biztosan csak 18 éven feletti játékos regisztráljon? Ugye azt tudjuk, hogy az online felületeket azért van, hogy át lehet játszani, ki lehet őket játszani, és nem tudom, 14 évesen is regisztrálni egy 18 éves kötelezettségű közösségi oldalra például, de nálatok milyen mechanizmusok óvják meg ettől a jelentkezőket, hogy tényleg csak a 18 feletti regisztrálhasson?
Mi nagyon szigorú szabályokat követünk, többek között ez is megkülönböztet az online fogadóirodáktól minket, hogy mi már a regisztrációkor végzünk egy adatellenőrzést. Egy online adatellenőrzés történik, ami úgy zajlik, hogy az ügyfél által megadott, a regisztráció során megadott adatokat egy ilyen központi BMS adatbázisban lekérdezzük, és ott történik egy ellenőrzés. Ha csak egy adat is hibás, akkor már nem történhet meg nálunk a regisztráció. Ez egyébként jellemző más területeken is a Szerencsejáték ZRT-re, hogy a felelős játékszervezést ezt valóban próbáljuk nagyon komolyan venni, de mi úgy gondoljuk, hogy ez egy erős bizalmi kötődésen alapul ez a tevékenység, és ezzel a bizalommal nem szeretnénk visszaélni, ezért sok területen komoly önkorlátozásokat is folytatunk, tehát itt is ez egy olyan szigorú gyakorlat, amit a legtöbb fogadóiroda nem követ. Tehát ők általában a legvégén, amikor már nyereménykikérés van, akkor végeznek egy ellenőrzést. Mi már a regisztrációkor. Erre lehet mondani, hogy ez néhány ügyfélnek elveszi a kedvét, de azt gondolom, hogy a felelős biztonságos működésnek ez az egyik alapja. Persze a felelős játékszervezési programunk az több lábon áll. Például a sportfogadás esetében mi nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy csak valós, megbízható versenysorozatokat, illetve bajnokságokat kínáljunk föl. Egy bizonyos szint alá nem megyünk. Amikor már úgy érezzük, hogy ez a sport integritását veszélyeztetheti, akkor inkább azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezzel az eseménnyel nem fogunk foglalkozni.
Mikor felmerül a bunda gyanú egyes mérkőzésre?
Hát, vagy a befolyásra, ezt gondoljunk meg arra, hogyha van egy sokat harmadosztályú csapat, a játékosát megkeressék, akkor nagyon könnyen kísértésbe lehet hozni őt, hogy tegyen meg valami olyan cselekményt, amit nyilván a fair sport amúgy nem viselne el. Tehát ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem adjuk meg a lehetőséget annak, hogy itt a visszaélés megteremtődjön. És ami szerintem még nagyon fontos, hogy az online fogadás az, ami igazából megteremti a lehetőséget az ügyfél számára is. Hogyha ő úgy érzi, hogy szeretne őrködni a saját maga fogadási aktivitásán, ugye az online regisztráció után játszhat, de amikor például online játszik valaki, akkor folyamatosan tájékoztatjuk az oldalon keresztül, figyelmeztetjük, hogy mennyi időt töltött el, mennyi pénzt költött el, lehetősége van beállítani arra azt, hogy ő csak egy bizonyos szintet játszon el, akár ki is zárhatja magát időszakosan, vagy akár végleg is a fogadási lehetőségből. Tehát ez a fenntartható, megbízható, folyamatos, biztonságos játékot nyújtó szolgáltató szeretnénk lenni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk. Horváth Zoltánt hallották itt az elmúlt bő 20 percben a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét. Köszönöm még egyszer a nyilatkozatot, és hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten is várom önöket, hétfőn a 17 órai hírek után. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm én is az érdeklődést, minden jót kívánok.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.